Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-Nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
Kedves hallgatók, mindenek előtt szóltak nekünk az előző adás alatt, és köszi, hogy így megpróbáltuk Ubrét elcserélni, ami nehéz, mert ugye ő lejáró, úgyhogy ezért elnézést, hát mi is belefutunk ilyenekbe.
Viszont ha már ez kiderült, akkor én már ki is néztem őt, megmondom, hogy szerintem Mavericksbe, mert ha valamikor talán most áron alul le lehetne igazolni őt, nem tudom, mennyit fog kapni neked, tipped, esetleg egy full emelé, vagy annál többet is, akár egy ilyen szezon után?
Nem, szerintem annál egy ilyen szezon után nem fog többet kapni, az az igazság.
Mert szerintem papíron brutálisan jó fit lenne nekünk a Mavericksbe. Nyilván mérlegelni kell a dolgokat, de összességében a skillsetje az zseniális. És nyilván minden naprendszer csapatba nagyon jó fit lenne. Ha ezt a mentális, nem tudom, üzemzavart, ami egy szezonig tartott majdnem, ezt valahogy meg tudja oldani, mert korábban azért neki voltak nagyon-nagyon ígéretes szezonjai.
Igen, meg ami nekem tetszik benne, az, hogy ő négyes poszton is felveszi bárkivel a versenyt fizikálisan, tehát rohadt erős, nagyot ugrik, gyakorlatilag kicsit ilyen Aaron Gordon-szerű játékos, igen, tehát hozzá tudnám leginkább hasonlítani Ubrét, és valóban egy naprendszer kosárlabdában a cutok miatt, amiből egyébként egész jól élt a Golden State-nél is, tehát az volt a legnagyobb erőssége, hogy a cutokat csinálgassa, főleg ugye a backdoort, szóval, hogy azzal meg lehet élni. Nyilván az egy kérdés, hogy nagyjából egy Aaron Gordon-szerű játékostól milyen open triplákat várhatsz, mert ők nem fogják az open sebe dobálni 45%-kal, és ez valószínűleg Ubréra is igaz, úgyhogy ezzel valamit valamiért, de szerintem is emeléért egy ilyen típusú csapat megpróbálkozhat vele. Na de akkor szerintem nyugodtan kezdjünk a Dallasszal, ha már így szóba hoztuk, mert az egyik legnagyobb meglepetést okozta. A Dallas okozta ezt a hatalmas meglepetést, vagy a Clippers? Azért szerintem ez egy elég fogós kérdés, mert ugyan meg tudjuk dicsérni a Dallast, de azt gondolom, hogy bőven van kritikánk a Clippers felé is, nem Zoli?
Én úgy válaszolom ezt meg, hogy ki fog derülni hamarosan.
Aha.
Nem lehet tudni. Nyilván, ha most okoskodnunk kell, mert pedig ugye kell mindenképpen, hiszen podcastet veszünk fel, akkor azt mondanám, hogy is. A Mavericks szemmel láthatóan készült arra, hogy mi lesz akkor, hogyha elkezdik duplázni Lukát, és nagyon jól játszottak belőle, de mondjuk talán erre külön nem is kellett készülni, hiszen ez egy elég gyakori fegyver a Mavericks ellen, és ellentétben például a Nuggets-szel, amely Jokic révén teljes mértékben általában kinyírja a duplázásokat. Nálunk, és főleg crunch time-ben azért voltak problémák abból, hogy a kiegészítő embereink közül, még azok is, akiknek ugye magas tripla százaléka van, semmelyik sem ilyen natural shooter, és előfordult náluk, hogy betégláznak 2-3 üres saroktriplát, és nyilván ezt kell majd figyelemmel kísérni és követni, hogy mert a dobások, amiket a Mavs elvállalt, szinte kizárólag üres dobások voltak. Hát ha ebből indulunk ki, az fenntartható lenne, viszont mi az üres dobásokat sem szoktuk ennyire jól dobni, és a Clippers pedig, amely szintén sok üres dobást kiadott, ők viszont az emberről a történő kísérletekben is ennél valószínűleg jobbak szoktak lenni. Tehát ha ezt a kis szeletét nézzük a játéknak, akkor nem biztos, hogy reprodukálható, minden más azért szerintem igen.
Mértem azt, hogy miért próbálkoztak meg Doncic duplázásával, hát az egészen nevetséges volt, amikor a saját kosara, de egy saját gyűrűje alatt is beduplázták. Ilyen agresszív stratégiákat Nick Nurse-től láttam Hardenen, de még az sem ment át azért a félpályán, tehát egészen elképesztő volt nézni is. Alapvetően azt gondolom, hogy bár a kiegészítő személyzet inkonzisztens dobóformája miatt igen, igazad van, lehet gond a duplázásból, de összességében talán Jokic mögött Doncic az és James, akik a leginkább képesek ezekből a duplákból jól kipasszolni. Mert egyszerűen rohadt magasak, tehát hogy nem gondolom, hogy ez a megfelelő stratégia volt az első pillanattól kezdve, de mondjuk úgy, hogy worth a try, vagyis hogy megérte megpróbálni, csak aztán nem értem, hogy egészen a negyedik miért csinálták. Mert szerintem látszott, hogy nem működik, látszott, hogy üreseket dob a Dallas folyamatosan, és azért itt nyilván be tudott küldeni a Dallas legalább 2-3 olyan embert, akinek nagyon forró lett a keze, Hardaway, Brunson, és hát ezek a játékosok elkezdtek jól dobni, onnantól egy playoff meccsen belül tessék változtatni Tyronn Lue, de Lue szerintem egy csomó dolgon nem változtatott, tehát megint olyan érzésem volt, mint a Duck Rivers Clippersnél, pedig nem volt ez az érzésed az alapszakasz alatt, hogy mentek azzal a stratégiával, amit kieszeltek az elején, és hát ebbe belehaltak. Gyakorlatilag nem tudtak változtatni a meccs alatt.
Itt le lehet hülyezni Lue-t, hogy miért erőltette ezt a switchinget, és miért tartott ki, nem is tudom, talán harmadik, negyedik emellett, és addigra már ugye, vagy négy triplát bedobott Luka Zubacról, illetve meg is verte párszor. És ha gyűrűig nem is feltétlenül jutott el mindigról, hogy ezeket a midrange-eket is nagyon jól dobta, de azt azért nem felejtsük el, hogy ami könnyűnek tűnik, és ami ezen a meccsen könnyűnek tűnt Lukánál, az, hogy bedobta ezeket a triplákat ugye Zubacról, az nem biztos, hogy minden meccsen ott lesz. És
jogos, persze.
Ma még, ugye Luka reputációja, még mindig inkább az, hogy próbáld meg dobatni ugye a tripla vonalon túlról, és azt akadályozd meg, hogy ő eljusson olyan tempóban és olyan ritmusban a festékbe, ahogy ő akar, és abból vagy befejezik, mert ezt tudjuk, hogy az már adott, hogy elit. Tehát Luka ugye egy elit befejező, nem csak a gyűrűnél, de ugye a festéken belül is, ezekkel a floaterekkel, midrange jumperekkel. És akkor, ha ott meg azt elveszed, még mindig ugye ki tudja passzolni olyan sebességgel, és ráadásul no-look passzokat is megcsinál, hogy megtalálja az üres embereket a triplánál sarokban. Tehát még mindig nem volt ez papíron olyan rossz taktika, hogy akkor dobjon step back triplát Zubacról, annyi, hogy egyszerűen most bementek, és utána felmerültett volna esetleg kritikaként, hogy akkor hamarabb vissza kellett volna állni és rárakni Kawhit. Megígérte Lue egyébként, így félig meddig, hogy a második meccsen bizony ezt is fogjuk látni, hogy többet lesz Kawhi egy az egybe Lukán, és meglátjuk azt, hogyha jön majd nyilvánvalóan a zárás, mint ahogy jönni fog, akkor mit csinál, és abból hogyan védekezik tovább a Clippers. Nagyon-nagyon érdekes része lesz a második mérkőzésnek ma éjjel.
Igen, és én azt hiszem, hogy egy kicsit talán spórolni is akartak Kawhival, nem? Mert Kawhi igenis elfáradt a szezon második felére. Mind a statisztikai mutatói, mind egyáltalán a játék képe alapján. Doncic egyébként is magasan a legjobb játékosnak tűnt, de tegyük hozzá, hogy ugye már a tavalyi szériában sem a legjobb játékos csapata nyert. Tehát én szerintem Doncic akkor is jobb játékosnak tűnt, mint George és mint Kawhi.
A hat mérkőzés alapján igen, ezzel egyetértek, de úgy szezon alapján azért persze. Én még egyértelműen Kawhit mondtam volna. Idén azért ez már közelebb volt, még most is lehet Kawhit mondani, de most már azért igen, nem őrültség azt állítani, hogy lehetséges, hogy Luka a legjobb játékosa a szériának.
Csak ez nem jelent azért olyat, hogy az automatikus továbbjutás a Mavsnek, mert a Clippers az sztár, tehát az elején is mély, a hátul is mély, mindenhol mély.
Abszolút, nyilvánvalóan mélyebb és tehetségesebb csapat a Clippers. Ezt úgy lehet áthidalni, ha át lehet hidalni ennek. Nyilván tavaly a Nuggets megmutatta, hogy hogyan lehet áthidalni, mert szerintem a Nuggetsnél is tehetségesebb csapat volt, de ott azért közelebb volt. Itt egyértelmű dolog, tehát itt ezt úgy lehet áthidalni, hogy Luka tökéletesen játssza a játékát, és a kiegészítő emberek tökéletesen hozzák az ő szerepüket, és kiegyensúlyozottan fog dobni például egy Tim Hardaway Jr. vagy egy Dodo az egész párharc alatt, és Maxi is csatlakozik hozzájuk, és Brunson is nagyon jól száll be a padról, és folytatja az egyébként remek támadó játéket az alapszakaszból. De mégis, ahol el fog dőlni minden, és ami kulcs lesz, az, hogy a Mavericks védekezésben tudja-e valamennyire limitálni a Clippers-t, mert ha nem, akkor én továbbra is tartom azt, hogy a Clippers 6 mérkőzésen tovább megy, viszont ha igen, akkor ez egy akár Mavericks győzelemmel végződő párharc is lehet. Az első mérkőzésen nagyon jó dolgokat mutatott védekezésben a Dallas, ezt kellene folytatniuk, hogyha ők komolyan gondolják azt, hogy itt lehet esélyük, és a mai mérkőzésen nem elkövetni azt a hibát, mert később beszélünk, amit a Portland talán elkövetett, hogy picit ilyen nyugodtan mentek ki, úgy voltak vele, hogy hát az első meccset elloptuk, nem biztos, hogy ez megfelelő taktika, hanem igenis most rá kellene rakni a kést a Clippers torkára így kollektíve, és megpróbálni ellopni ezt a meccset, mert ha mind a kettő idegenbeli meccset meg tudnám valahogy nyerni a Mavericks, onnantól kezdve azt hiszem, ilyen 65% esélyük lenne a továbbításra.
Igen, statisztikailag talán itt nem a taktika volt a legjobb szó, hanem mentális hozzáállás. Ugye ez a lötyögünkben már megvan az első meccs.
Így van, igen.
Annyira örülök, hogy erre terelted a szót, és akkor tényleg csak utolsó gondolatként azt szeretném elmondani az első mérkőzésükről a két csapatnak, hogy a Clippersnél egyszerűen szánalmas volt az, hogy mennyire nem voltak hajlandóak a mismatcheket megtámadni. Tehát, hogyha Jalen Brunson, mert ugye 1-4, ahogy ezt megjósoltuk, mindent próbált switchelni a Dallas is, és most komolyan, tehát ha Brunson van előtted, és te vagy Paul George, akkor indulj el, bazd meg! Hát mi történhet? Hát mégis mi történhet? még egy Pat Beverlynek is el kell indulnia, hogyha egy Porzingis kerül elé. Tehát ezeket meg kell támadni, ezeket a mismatcheket, és nem csinálta meg a Clippers, és kicsit olyan érzésem volt, mint tudod, amit a Hornetsnél mondtam, hogy még ha el is indulnak a gyűrű felé, akkor is csak és kizárólag triplát akarnak dobni. Tehát azt is arra használják, hogy utána kipasszolják, körbe menjen a labda, és igen, most nem dobott jól a Clippers az NBA történelmének egyik legjobb tripladobó csapata idén, és nem dobtak jól. Ha jobban dobtak volna, akkor szorosabb lett volna a meccs, oké. Vagy lehet, hogy megnyerik, nem tudom, de ne hagyd egy playoffban egy ilyen erős ellenféle szemben, pláne, hogy csak a dobóformád döntse el a meccset. Ezt pedig úgy tudod elérni, és ezzel át is kapcsolnék a Denver Portland párharcra, hogy ha kell, ha nem, igenis támadni kell a gyűrűt minden adandó alkalomnál. Ez az, amit a Denver meg tudott csinálni a második meccsen. Akár Campazzo, akár Morris. Mentek szépen be, mert nincsenek előttük jó védők, és ez valamennyire egy mismatch, még akkor is, hogyha ők nem túl jó ballhandlerök NBA szinten, vagy talán nem a ballhandlinget kéne kiemelnem Campazzo esetében, az, hogy kicsi, tehát valószínűleg nem annyira jó befejező a palánk környékén, de be kell menni, mert az nyitja ki ezt a dimenziót, amit Murray-vel elvesztettek. És ugye az első meccsen, nem tudom, egyetértesz-e velem, Zoli, ennek a dimenziónak a hiányára teljesen rá tudott játszani a Portland, és igazából tudom, ezt rengetegen leírták, megénekelték, de azért mondjuk itt is el, hogy adta magát az a taktika, hogy akkor Jokic ne passzoljon, hogy akkor Jokicot megpróbáljuk egy az egybe fogni, fogunk belőle kosarakat kapni, de se penetration nincs, se backdoor cut-ok, ugye a Jokic feljátékkal a csapatjátékát tudta elvenni az egyébként nem túl jól védekező Portland a Denvernek, és egyébként hozzátenném azt, hogy a Denvernek közben esélye nem volt megállítani a Portlandet az első meccsen, rengeteg védekezési koncepciós hiba is volt szerintem, majd esetleg azokra is kitérek, de nem akarom ilyen sokáig magamnál tartani a szót, szóval a második meccsre azért ez egy nagyon szép változtatás volt Melontól, hogy legalább ezt a penetration-t elkezdték, és igenis egy Campazzo is megmerte támadni mondjuk McCallumot, mert miért ne tette volna?
Abszolút, és olyan szinten is működött egyébként az első mérkőzésen a Blazers taktikája, hogy Jokic a saját maga egyébként földön túli hatékonysága helyett csak olyan jó hatékonysága dobta be ezt a 36 pontot. Nem lehet azt mondani, hogy megállították, viszont azt se lehet mondani, hogy például dominálta volna Nurkicot, aki ellen 6/16-ot dobott. Kifejezetten jól működött az, hogy egy 1-1-be védekeztek ellene, és még az is működött, hogy az oldalvonal felé tolták őt ki, azt elkerülve, hogy a festék közepéből tudjon mindenfele nézelődni. Hiszen, hogyha az egyik oldalra limitálod, akkor azért sokkal nehezebb dolga van. Onnan is meg tudja oldani, és hogyha vannak befutók is aktív egyébként a Denver kiegészítő állomány, akkor onnan is tud asszisztokat hozni, de ezt egész jól lezárt az első mérkőzésen egyébként a Blazers, amiben még jól védekeztek, az, hogy lezárták ezeket a backdoor cut-okat. És az a taktika valószínűleg azért is működhetett, mert a Nuggets, nem tudom, erőltette tovább, tehát...
Igen.
Kellettek ez ők is, és nem azt akarom mondani, hogy Jokic például túl agresszív volt, de egyszerűen teljesen kilettek zárva többiek, és a második mérkőzésen ez egyébként támadásban is megfordult, de nyilván a védekezés volt főleg az, ahol a legnagyobb kontrasztot láttuk a Blazers teljesítményei között az első és a második meccsen, és nyilván a Nuggets akaratán múlott ez, vagy inkább a kivitelezésen, amit ők csináltak, hiszen míg az első meccsen a kiegészítő emberek rommá dobták ugye a Nuggets-et, és gyakorlatilag ezzel nyerte meg azt a mérkőzést nagyon simán a Blazers, hogy tényleg olyan dobóhelyzeteik voltak a kiegészítőknek triplából, hogy hihetetlen. A második meccsen ezek eléggé hiányoztak, és gyakorlatilag Lillard abszolút superstar monster első félideje kellett ahhoz is, hogy ez még valamennyire relatíve szoros legyen a második félidőbe,
yep.
És még ő is jobb védekezést kapott sokkal, mint az első mérkőzésen.
Erről megengedsz egy két szót a Lillard elleni védekezésről, mert nagyon érdekes volt szerintem, hogy ugye, ahogy mondtad, az első meccsen gyakorlatilag Lillard 13 gólpasszt osztott ki talán, tehát hogy ott láttuk azt, hogy a lehető legrosszabb koncepció ment végbe, nem biztos, hogy ez volt az akarat is, de hogy Lillard gyakorlatilag el tudott indulni a gyűrű felé, támadni tudta a gyűrűt, abból ő tudott passzolni, és kosarat is szerezni. Na most ugye nagyon érdekes volt az első félidős megoldás Lillarddal kapcsolatban, hogy ugye egy passzról behúzódott egy másik védő is Lillardra, és ez rohadt jól működik, ez ugye a falvédekezésnek az ilyen előszele, mondjuk így. Tehát amikor ezt sokkal agresszívabban csinálod, az az, amit Antetokounmpo ellen csinálnak. És azt próbálta megakadályozni a Denver érthető módon, hogy ne menjen befele Lillard, ne tudjon elindulni. És ez tökre rendben van, hogyha nem Lillard az ellenfél, mert ő viszont tud visszalépős triplát dobni, és egy egészen szupersztár negyedet láttunk, amikor tényleg szétdobta őket, és hogy még ezen is tudott egyet húzni a Nuggets a második félidőre, Aaron Gordont rárakta Lillardra, és itt nem arról van szó, hogy Gordon egy az egyben meg tudja fogni Lillardot, de le tudja kergetni a magasságával, a hosszúságával a tripla vonalról, viszont...
Vagy nagyon fontos, bocsak, közelkötök, amikor megveri Lillard, és egy kis előnyt szerez ellene, pont az atletikusság és a hossza miatt, abból valamennyit vissza tud nyerni Gordon is, és még esetleg oda tud érni, hogy ne teljesen üresen dobhasson Lillard, ami ugye nagyon-nagyon kulcs nála. Bár időnként tényleg az az érzés az emberek Damian Lillarddal kapcsolatban, hogy hát tök mindegy, hogy mit csinálnak a védők, rajta múlik igazából, igen, hogy nem
igen,
vagy nem.
Igen, van néha ilyen Curry módja. Csak azt akartam mondani, hogy ezzel, hogy Gordon azt mondta, hogy oké, akkor inkább verj meg befele minket, de aztán azt is megcsinálta mellé, és ez már egy elmúlt 4-5 évbe bejött védekezési koncepció, amit szerintem az egyik legjobb a playoffban. Azt is megcsináltam mellé a Nuggets, hogy Lillardot viszont nem várták meg, még bemegy a gyűrűig, hanem előbb fogadták. Tehát nem az volt mondjuk egy Jokic pick and roll-nál, hogy Jokic drop-back-et védekezett, mert tudjuk, hogy az milyen hatékony, hanem Jokic ugyanúgy fent maradt, és ezzel gyakorlatilag Lillard, ha már megverte az egyébként rohadt atletikus Gordont, már is egy magas embert is ki kellett, hogy kerüljön. Én azt gondolom, hogy ez lesz az a védekezés. És végül, ezt Gordonnal lehet leginkább megcsinálni, ami jó lehet, és ez még nem von el olyan erőket, hogy Lillard 13 gólpasszt osszon ki. Szóval ez nagyon tetszett nálam, vagy nekem is a Denvernél, és most igazából a Portlanden a sor, és Terry Stotson, hogy válaszoljon egy kicsit stratégiailag erre az egész történetre, mert most támadásban védekezésben is meg tudta fordítani a párharcot egy meccs alatt, vagy nem a párharcot, de előnybe, igen, a narratívát, tehát előnybe tudott kerülni a Nuggets.
És ez könnyen hangozhat, hogy akkor csinálja ezt a Nuggets még háromszor, ja. De ez ugye azt is igényli, hogy valami elképesztő mennyiségű munkát végezzenek. A Jokic, és hogyha mondjuk ugye ebben a szituációban feljön Jokic a pick and roll-ra, ugye nem hedzseli, és ott van ugye Gordon. Ők gyakorlatilag valamilyen szinten kivannak már véve a játékból. A maradék három játékosnak rommá kell futnia magát, és tapadni kell végig mindenki, hiszen ott várnak ugye a spot-up shooterek, akik brutálisan jók. Ugye Covington spot-upból zseniális, Carmelo Anthony nagyon jó spot-upból. Tehát őket üldözni kell, és ez hatalmas energiát is kivesz azért a csapatból. Tehát amit Rivers összemelózott, amit még láttam olyan visszazárásokat Howardtól is, ami hát hihetetlen tényleg. Nagyon sokat futott ő is az alatt, nem tudom, nem sok perc alatt, amit pályán töltött. Shaq is, amikor beszállt, ment, mint a gép. Campazzo hihetetlen volt védekezésben.
Bocsi, Shaquille Harrison a nem annyira rutinos nézők, igen, vagy hallgatóknak.
Campazzo szerintem élet egyik legjobb védekező meccset játszotta, átdobták párszor persze, de hát Lillard ugye az a második negyedben, ominózus második negyedben olyan triplát is elvállalt, és cson nélkül bedobott, amikor állt konkrétan a félpályán, majdnem a félpályán, tehát a
körívnek,
a logón gyakorlatilag így van. És az a hihetetlen, hogy milyen erő van ebben a csávóban. Úgy nézett ki, mintha nem is tudom, tényleg egy középtávoliba állt volna bele. Tehát semmi ez a lökés, tudod, akkor rá kell rakni extra energiát, hogy el tud
pedig
dobni a gyűrűig.
Az már Curry-nél is van, ezt tegyük hozzá, hogy picit azért máshogy néz ki Curry a logótól eleresztett triplája, mert ott már kell egy beleugrás, egy lökés azért.
Gondoljatok bele, hogy milyen hihetetlen törzs és lábizomzat kell ehhez, hogy így rá tud dobni a labdát onnan, egészen elképesztő.
Kanyarodjunk keletre, ahol van két párharc, az egyikben már két meccs lement, ahol az első meccsnek volt egy ilyen közös narratívája, a Philly Washington és a Milwaukee Miami meccsről beszélek, hogy a két vesztes csapatnak, mind a kettőnél úgy éreztem, hogy ez volt az a meccs, amit meg kellett volna nyerni. Sőt, talán kevesebbet fogunk róla beszélni, úgyhogy kezdjünk a Philly és a Washington párharcával. Ezen az első mérkőzésen a tempó sokkal nagyobb volt, mint amit a Philly szeretett volna, és látszott, hogy a Washington ebben tud egy kicsit lubickolni, blokkolni, a szokásos ilyen rohanásból Smith így egyszer csak már ott van a palánk alatt, mert annyira gyors még mindig, hogy az szemmel is nehéz követni, és akkor dob egy üres zicset. Ezek a dolgok Westbrooknak is nagyon-nagyon feküdtek, ugye, ahhoz képest, hogy félpályás támadás ellen igenis szenvedett, ahogy ezt vártuk. Szóval azt akarom mondani, hogy a Washington egy nagy lehetőséget szalasztott el arra, hogy meccset nyerjen ebben a párharcban, de egyébként a mérkőzés nagy részén szerintem kijött az, hogy itt azért a Philly egy minőségibb csapat, Embiiddel se nagyon tudtak mit kezdeni, és igazából Simmonsnak a non-shooterségét sem igazán sikerült védekezésben így felmutatni. Simmons nagyon szépen tudta támadni a gyűrűt, tudott belőle passzolni, úgyhogy itt nagy dolgokat nem láttunk a Washingtontól, de az ilyen rohanós meccsen lett volna talán lehetőségük nyerni, és így, hogy ezt nem nyerték meg, hát nem vagyok magabiztos a felől, hogy lesz még lehetőségük.
Majdnem 12 000 voltak a meccsen, ami nagyon jó volt látni, és tényleg a hangulat is brutálisan jó volt. Egész más nyilván ez a típus hang, mint amit ugye bejátszanak, vagy alávágnak.
Jaj, ne is mondd, igen.
A mérkőzésnek. Nekem nagyon-nagyon tetszett a Wizards mentalitása és küzdeni tudása. Gyakorlatilag szinte mondhatjuk, hogy az egész mérkőzésen mentek a Sixers után. Oké, folyamatosan hátrányban voltak, talán az első fél idő után már. Hol ilyen 5-6-7-8 ponttal volt, talán 10 felé is fölmentek, de az igazság, hogy végülis mondhatjuk, hogy inkább a Wizards akarata érvényesült, ahogy mondtad.
Igen.
És ha nincs egy extra teljesítmény Harris-től, akkor simán elképzelhető, hogy itt is a vendégcsapat győzelmével ért volna véget a meccs. Nekem védekezésben kifejezetten csalódás volt a Sixers, Joel is, Embiid is, aki egyébként támadásban természetesen megállíthatatlan volt, és folytatta ezeket a hihetetlen középtávoliakat. Nem is úgy hihetetlen, hogy most már elhiszük neki, ugye idén bedobta, de tényleg nem nagyon van ívük, de annyira érzi, hogy kell elengedni ezeket. Szinte egyáltalán nem ugrik fel, de ugye hátra is dől egy picit, és hát akkora a manus, hogy nem nagyon lehet leblokkolni, ráadásul gyorsan is dobja ezeket, úgyhogy hát ez egy olyan dobás, amivel együtt kell élned, hogyha az ellenfelük leszel, és persze egy olyan dobás is, ami tudjuk, hogy mennyire nagyon sokat érhet kiélezett pillanatokban majd.
Igen, viszont Embiidnek sem tesz jót védekezésbe az, hogyha lóhalálába kell hátra rohanni,
ja, egyáltalán. Abszolút nem. Igen. És hát nyilván a pick and roll ellen azért ő is. Két magas ember van, aki igazából a pick and roll ellen normálisan ugye szét tudja bontani. Kettő ilyen játékos van, az egyik az ugye Bam Adebayo, a másik pedig Anthony Davis. Még a nagyszerű Embiid sem ez ellen a típusú támadójáték ellen hatékony.
És én azt gondolom, hogy itt, amit még érdemes kiemelni, Harris-t ugye mondtad, az, hogy a Philadelphia-nak ebben a párharcban folyamatosan meglesznek a helyzetei, akár félpályás támadásból, akár rohanásból, ez látszik, úgyhogy ez az, ami miatt nagyon nehéz elképzelni, hogy itt csoda történjen. Viszont akkor menjünk át egy másik párharcra, ahol szintén ez volt az első meccsen az érzése az embernek, legalábbis nekem, hogy a Miami Nál rengeteg dolog teljesült, amit mondtunk, hogy teljesülnie kell ahhoz, hogy meccset nyerjen, és csomóan kiemelték azt, és itt kezdeném, hogy hát de Adebayóba meg Butlerbe ugye maradtak pontok, hát Butlert Antetokounmpo fogta, és alul ment a screeneken, ezért Butler elkezdett triplázni, amivel a saját és a csapata ritmusát is érdekes módon teljes megölte, de ennek ellenére azért elmondhatjuk, hogy a Miami-nál Dragic fantasztikusan játszott, Robinson elképesztően sok triplát tudott rádobni, és ebből természetesen 50% fölött, vagy 50% körül be is dobta őket. Nem tudta jól a Robinson handoffokat igazából fogni a Philly, és ebből következett az, ebből következett az, hogy mégiscsak megtörténtek azok a dolgok, a sok tripla, a periméter dominálása, amivel a Miami meccsbe tudott maradni, és nem nyerte meg a meccset a Heat, pedig ez egy nagy alkalom lett volna, és hát ugye a Bucks triplái sem estek. A második meccsen meg megláttuk azt, milyen az, amikor a Bucks védekezésben leatletizálja az ellenfelét, támadásban meg esnek a triplák, elképesztő blowout volt, tehát ez sokkal nagyobb blowout volt, mint a végeredmény szempontjából tűnik, gyakorlatilag felmosták a Heat-tel a padlót.
Az első meccsre visszatérve, hogy mekkora lehetőséget hagyott ki a Heat, eddig az NBA történetében egyszer fordult elő az, hogy egy csapat 45 pont, legalább 45 pontot rávert triplából az ellenfelére, és kikapott. A másik ilyen gárda az a Miami Heat volt, ugye megfordult a dolog 2012-ben, amikor egy New York Knicks ellen 99-89, tehát 10 ponttal megnyert mérkőzésen, 54 pontot vertek rájuk tripla vonalon túlról.
Az kellettlen.
Ha ezt így valaki elmondja neked, te elhiszed? Tehát, hogy 10 ponttal nyertek úgy, hogy 50, és...
és még nem is volt high scoring meccs, ha belegondolsz a végeredményből.
Szóval, de az a LeBron James féle hit volt.
Tehát. Igen.
Nyilván ott minden más leszettek, tehát belül gyakorlatilag semmi keresni valója, vagy semmi esélye nem volt akkor a Knicksnek. Szóval ekkora lehetőség volt. Azt a meccset egyszerűen meg kellett volna nyerni a Heatnek, és tudom, hogy egyet fogunk érteni ebben, azért problémás ez is, és azért keserű a szájíz, mert ezzel nem csak azt gondoljuk szerintem, hogy az első meccset bukták el, hanem valószínűleg egy szoros párasznak a lehetőségét is.
Yep.
Mert jelen pillanatban nagyon nehéz elképzelni azt, hogy hazai pályán visszavághatnak, nem idén, és szerintem nem ez a csapat, de cáfoljanak ránk, mert mindenképpen egy szoros párharcot szeretnék látni, legalább egy 6 meccses, de most azért ez veszélyben van elég erősen.
Támadásban azért több kell a Heattől, tehát most könnyű azt mondani, és talán egy szurkoló így mondani, hát igen, Butler számai nem elég jók. Oké. Kicsit azért tegyük rendbe azt, hogy Antetokounmpo fogja Butler, tehát elég nehéz lesz bemenni a gyűrű közelébe, középtávol az izgatni, meg feltenni. Hát az egyik, ha nem a legjobb perimétervédő az egész ligában. Oké. És Butler meg is próbálta az első meccsen, hogy akkor triplákat dob, a második meccsen egyébként egy jó nullát dobott rá, úgyhogy lehet, hogy mégiscsak azért ez az üdvözítőbb, de az, hogy igazából Dragic és Robinson az a két ember, aki ezt hozzá tud rakni érdemben, és Bam Adebayo szenved, még Brook Lopezzel is, mert még pár védővel, meg egy Tuckerrel megérteném a szenvedni, Brook Lopezzel is szenved, nem próbálja meg egyébként lábon megverni, amit nem is értek. Az, hogy Tyler Hero gyakorlatilag pályán tartatatlan, és valljuk be az is, hogy Robinsonnal is lesz probléma ebben a párharcban, mert most jelen pillanatban elég sok egyegyezni képes játékosa van a Bucksnak, és azt láttuk, hogy Robinson gyakorlatilag vadásszák mármint védekezésben. Tehát ha Robinson védekezett Middletonon, akkor Middleton már fordult is, és ott volt az üres középtávoli, üres zicser. Szóval, hogy nagyon, nagyon nehéz így fenntartani a lépést egy ilyen formában és ilyen támadásra képes Milwaukee Bucks-szal, és én nem látom Tyler Heron, hogy most hirtelen megtáltosodik, kicsit olyan ez az első két meccse eddig csalódás, mint az egész éve.
Igen, és érdekes a narratíva, ugye, hogy tavaly az egyik leginkább kritizált döntése Budnak az volt, hogy nem eresztette rá Giannis Jimmy Butlerre. Most azért ebből is látunk valamit így retrospektíve, hogy igen, hogy hát mekkora marha volt már tavaly is.
Yep. Jó, akkor viszont menjünk most nyugatra. Erről a párharcról is érdemes beszélni, ugye, a Suns és a Lakers. Még csak egy meccset láthattunk, de úgy gondolom, hogy nagyon várjuk a másodikat, hogy mik lesznek a reakciók. A Suns végig kontrollálta ezt a mérkőzést, én ezt szeretném legjobban kiemelni, függetlenül attól, hogy a Lakers sem dobott jól, egyébként a Suns se dobta le a csillagokat az égről, függetlenül tudta kontrollálni a meccset attól is, hogy éppen mikor állt szorosan, mikor nem, az történt majdnem végig a pályán, amit a Suns akart, és ez még egy olyan meccsen is biztató lett volna, hogyha valami csoda folytán, mit tudom én, Lakers kiegészítők annyi triplát bedobnak, hogy nyer a Lakers. Még akkor is most azt mondanám, ez tök biztató meccs volt a Suns részéről. Így meg pláne, és a Chris Paul elég látványos válsérülés, ami egyébként reméljük, hogy nem fogja befolyásolni a további meccseket, ellenére is tudtak dominálni, mert a Lakers sok hülye döntése közül az egyik az volt, hogy amikor látták, hogy Chris Paul labdát se tud vezetni, akkor is szorosan fogták. Most mi történt volna, ha lehúzódsz a második fél időben Chris Paulról? Rádobja a triplát? Szóval a Lakers házatáján is érdemes az első meccs után körülnézni, szerintem nagyon sok hülye döntést hoztak. Viszont a Suns pedig megkockáztatom, hogy az egyik legjobb csapatnak tűnt eddig a playoffban.
Nagyon-nagyon jól nézett ki a Suns, a Lakers pedig kifejezetten rosszul saját kvalitásaik és a saját normál védekezésükhöz képest. Hát én azt mondom, még védekezésben jobban játszottak, mint támadásban.
Ezért csak 99 ponton tartották a Suns-t, úgyhogy...
Igen, de ott sem néztek ki jól egyébként. Tehát a Suns kifejezetten sok üres triplát kihagyott, és elég idegesen játszottak, ami értető. Ugye, nem tudom, 8 év után jutottak újra be a playoffba.
Yep.
Még akkor is, hogyha nyilván ebben nem volt érintett gyakorlatilag egyik, talán Bookeren kívül egyik játékos sem, de hát ugye Booker sem minden 8 évben, mert azt hiszem 5.-6. szezonja.
Ja, tehát igazából már csak az emléke van meg annak a Nash féle utolsó csapatnak.
Ugye Eaton ragyogó volt, domináns volt, azt a teljesítmény nyújtotta, ami miatt ledraftolták őt ugye 1-1-esként. A pick and roll ellen a Lakers borzasztóan védekezett, és ugye Ayton is volt ennek a nagy nyertese.
Igen.
A 10 értékesítő dobás kísérlete közül elég sok volt ugye pick and roll, amit vagy ugye Devin Bookerre, vagy Chris Paul-ra játszottak, és emellett viszont amikor nem jött össze valamire befejezés, akkor még nagyon sokszor le tudta szedni a támadó pattanót, és ebben viszont kifejezetten gyenge volt ugye most Drummond, amiben ő egyébként jó szokott lenni, hogy leszedi valami nagyon nagy százalékba védő pattanókat, amikor épp úgy jött össze a meccsap, akkor sem volt ebben túl jó, és Davis sem volt benne túl jó. Tehát itt felmerülhet az is, hogy azért picit túl dolgozták, ugye lefordítottam tükörfordítást, az outworket. Szóval fizikailag is felé tudott nőni a Lakersnek a szánsz, amit nem biztos, hogy gondoltunk volna. Viszont a legfontosabb tékövé, a legfontosabb dolog, amit én észrevettem, az az, hogy LeBron James nem egészséges. Ez teljesen egyértelmű. Alig támadta a gyűrűt, hezitált, nem volt olyan agresszív, mint amit megszokhattunk tőle, és én azt gondolom, hogy Anthony Davis sem teljesen egészséges.
Mondjuk Davisnek nem a mozgásán látszett, szerintem a mozgása az gyors, az rendben van, hanem olyan kényelmetlenül áll bele a dobásokba. Ez lehet inkább csak valami mentális dolog, nem tudom.
Lehet, nem tudom. Esetleg gondol még a sérülésre, mert ez egy nagyon-nagyon ijesztő sérülés, azt ne felejtsük el. Tehát az ott nem véletlenül ültették ki, nem tudom, 2 hónapra a Hillesszel. Tehát ott már azért felmerült szerintem a lehetősége annak, ugye, hogy akár valami súlyosabb is van. Akarok egy olyan meccset, ahol jól játszik a Lakers, és jól játszik a Suns is, hogy lássuk azt, hogy mi a helyzet. Itt szerintem nagyon nagy szükségünk van a második mérkőzésre. Még komolyabb következtetéseket levonjunk. Az biztos, hogy a Suns tud ennél jobban játszani, a Lakers meg nyilván sokkal-sokkal jobban tud játszani.
Igen, és nyilván fontos lesz az, hogy Chris Paul, most olyan hírek vannak, hogy azért ez nem ilyen playoffig tartó sérülés, pedig válnál ugye felmerült ez a lehetőség, hát erről majd többet tudunk meg. Én még annyit szeretnék kiemelni, hogy teljesen egyetértek veled abban, hogy az agresszió nem volt meg James betöréseiben, ettől függetlenül szerintem Bridges és az egész Suns is baromi jól védekezett Jameson. Bridges tényleg tudja terelgetni, és abban a pillanatban, hogy LeBron kétszer próbálta meg beseggelni Bridges, mind a kétszer sikerült, de abban a pillanatban, hogy egy bizonyos távolságon belül ér, már Ayton, vagy az éppen ott lévő magas, rávált és dupláz, és ezt nagyon kultúráltan, nagyon szépen csinálta a Suns, ebben az egyben óriási dicséret jár nekik, és nyilván a Lakersnek meg az lenne az érdeke, hogyha James képes amúgy lendületesebb betörésekre, mint ahogy megszokhattuk tőle, akkor azt ne csak félpályás támadással csinálják, hanem egy kicsit rendezetlen védelem ellen is. Itt fura módon a Lakers az, amelyiknél úgy érzem, hogy egy kicsit a tempót feljebb kellene pörgetni, és nem a Suns, amelyik kiválóan el volt félpályán támadásba és védekezésbe is. Meg így ennyit akartam hozzátenni. Menjünk akkor most vissza keletre, és ugye itt is játszott egymással a negyedik és az ötödik csapat, az egyik, hanem a legjobb mérkőzésén a playoffnak. Fantasztikus volt ez a New York-Atlanta meccs. Tényleg.
Nekem a kedvenc meccsem konkrétan eddig az első körből, és előzetesen ugye mondtam is, hogy a saját csapataimon túl a kedvenc párharcom is. Pontosan azt kaptam, amit vártam, egy végtelenül kiélezett mérkőzést, és hát nem csak, hogy azonos mérleggel végzett ez a két csapat, de a pontkülönbség, ugye, amit elértek az összes mérkőzésen, az plusz 168 volt az egyiknek, és plusz 167 a másiknak, ha jól emlékszem. És nem emlékszem, melyik volt a jobb, nagyon picivel, de tényleg gyakorlatilag két egál csapat az idei szezon alapján.
Ami nekem rögtön a mérkőzés után eszembe jutott, az az, hogy szerintem a Knicksben maradt benne több, és elsősorban támadásba értem. Én úgy gondolom, hogy a Hawks járt közelebb most a maximumához egy picit. És nyilván ez egy két ponttal nyertek, tehát nem a győzelem tényére gondolok, nyerhetett volna a Knicks is, ez egy utolsó pillanatos, kicsit a szerencsén is múló történet volt, hanem egyszerűen csak az, hogy tudom, hogy a Knicks nem olyan jó támadó csapat, de ennél szerintem jobb támadó csapat, mint amit most egyéni teljesítményekben tudtak hozni, ha bár tegyük hozzá egy Quickly, nagyon tökösen állt oda az első playoff párharcához, az például egy masszívan pozitív meglepetés volt, és Rose is tök jól hozta magát. Randall viszont nem annyira, pedig egyáltalán nem voltam elájulva a Randallön mutatott védekezéstől, nagyon ritkán duplázták, csak egyáltalán nem fektettek rá túl nagy hangsúlyt, Randall meg, hát nem igazán tudta hozni azokat a... Most nehéz elvárni bravúr dobásokat a playoffban egy játékostól, ugye? De mégiscsak ahhoz, hogy a New York Knicks majd esetleg tovább jusson, ahhoz ez fog kelleni. És még egy dolog a Knicks oldaláról, az, hogy a Trae Young pick and roll-okat Én nem tudom, hogy ezzel a dropbackkel fogják-e az egész párharc alatt védeni, de akkor Trae Young, hogyha akar, 60 pontot is dobhat floaterből. Tehát, hogy az egész NBA egyik, ha nem a legjobb floaterező játékosát, gyakorlatilag folyamatosan meghívod egy italra és egy floaterre. Nagyon mélyen behúzódik Capella, nem bírja Trae Youngot lekövetni a külső védő, tehát akkor viszont rá kéne rakni Berettet, vagy nem tudom, tehát hogy ha így akarod védeni, akkor legyen már valaki ott a sarkába, meg a tarkóján, lihegje már tele, hogy Trae Young ne olyan könnyedén rakassa fel ezeket a flótereket, mert mindig ehhez tudott nyúlni a Hawks, és ez mindig működött is, és Trae Young meg mindig be is fogja dobni az üres flótert, szóval mondjuk ezt nem igazán értettem, és lehet, hogy itt jön majd Thibodeau-nak az úgymond fafejűsége, hogy hát ő nem az a legyző, aki szeret az ilyen koncepcióin változtatni, de ezt a két dolgot mindenképpen meg akartam említeni, és ezért gondolom azt, hogy a New Yorkban marad benne több ezen a meccsen, és nem a Hawksban.
Az egész Trae Young kérdés körül, hogy az volt a probléma is a negyedik negyedes védésével, hogy 9-szer állt a büntető vonal, és mind a 9 a negyedik negyedben volt.
Ja.
Ugye, ahol 9-per-9-et dobott. Tehát itt nyilván az is benne volt, hogy egy idő után már egyszerűen ki kellett találni valami mást, mert egyértelmű volt, hogy a bírók ezeket a kontaktokat hogyan fogják lefújni, és nem akarta azt a Nix szerintem, hogy a végén a büntető vonalról veszítsék el a mérkőzést. Inkább úgy voltak vele, hogy akkor nem faltoljuk, dobja be ezeket a valószínűleg, nem valószínűleg, hanem biztosan nehezebb flótereket. Ugye mi a másik verziónál nehezebb persze, hogyha lefaltolják, és hogy a büntető, ahol most nem nézem meg a statot, de valószínűleg 90% közelében van Trae.
Jaja.
Úgyhogy ez kicsit ilyen szükség is volt náluk, én úgy érzem. Normál esetben maradtak volna az agresszív védekezésnél, de tök egyértelmű volt akkor már, hogy hogyan fújják ezeket a bírók. És hogyha a szerencséről is beszélünk, az a kulcsjelenet ugye 103-100-nál, ahol Randallnek volt egy nagyon-nagyon jó, nem is Randallnek, Berettnek volt egy nagyon-nagyon jó rídje, és gyakorlatilag ott termett egy pillanat alatt a nagyon jó atletikusságával a passában Bogi előtt, és valahogy átpattant a kezéről, de átpörgött a kezéről a labda saját maga mögé, ahol Bogi ritmusban tudta basszus elkapni azt, és visszalépett a step back triplára. Emlékszel arra jelentet?
Igen.
Na, tehát azért az borzasztó szerencsés volt.
Igen.
A dobás nyilván zseniális volt, és ugye Bogitól ezt vártuk, hogy rohadt clutch lesz, hiszen nagyon komoly big game experience van mögötte, de ahhoz, ahogy eljutott a labda hozzá, azért nagyon nagy szerencsére volt szükség. Összességben nem tudom, hogy a Knicks volt-e messzebb a saját maximumától. Egyetértek azzal, hogy ők talán picivel messzebb voltak, de azt tök egyértelmű, hogy a Hawks is tud ennél jobban játszani, és főleg támadni. Elég sok üres triplát kihagytak, nekem az volt az érzésem, tehát valahol folytatódott az a trend, ugye, hogy a Knicks ellen nem tudják bedobni az ellenfelek az üres triplákat.
Én mást azért nagyon nem tudnék felhozni, vagy nem tudom, hogy neked itt egy vessző volt-e, csak hogy igen, üres triplákba tud jobban teljesíteni.
Nem nagyon, igen. Tehát nyilván a festéket, ugye tudjuk, Thibodeau csapat, nagyon jól levették a festéket, ez tény és való. És ez reprodukálható, amit a Knicks csinált, ez a védekezés, de a végén azért megint a legalapvetőbb probléma az volt, hogy tehetségesebb a Hawks roster, és két olyan closer volt, aki ugye Young és Bogi személyében, akik hát tulajdonképpen eldöntötték a végén a találkozót. Abszolút úgymond tét nélküli meccsre mehet ki a Hawks a másodikra, és én kicsit féltem a Knicks-et, megmondom őszintén, hogy nem-e, mentálisan nem-e roppannak picit össze.
Aha.
És Randallon fogom rajta tartani a szememet, mert igenis vannak papírkutyák, akik nagyon jók az alapszakaszba, és gyengék a play-offba. Még az abszolút szupersztárok közül is tudunk olyan játékosokat mondani, Karl Malone, Ick, vagy David Robinson, akik zseniálisak voltak, és nyilván ők annyira jók voltak, hogy nem akarom összehasonlítani ugye Julius Randall őket, tehát ők annyira jók voltak, hogy nyilván még a rosszabb verziójuk is egy rohadt jó játékos volt a play-offban. Viszont van egy ilyen jelenség, aki egyszerűen valami nem tud játszani a play-offban, nem tud úgy játszani a play-offban, és Randallnél ez elég kicsi minta még, de nagyon kíváncsi leszek, hogy így, hogy hatalmas nyomás van rajta, és tudja, hogy borzasztó teljesítmény nyújtott az elsőn, mivel tud előrukkolni a másodikban. Én drukkolok neki egyébként, hogy nyomjon egy 30 plusz 12 pattanós és 6-7-8 asszisztos meccset, mert az jó eséllyel azt jelenteni, hogy azért közelednénk, vagy egy lépést megtennénk itt a 7 meccs felé, amiben én azért titkor reménykedem.
Igen, ennél a párharcnál mindenképpen. A nyugatról nem beszéltünk még, a Utah Jazz és a Memphis Grizzlies párharcáról pedig ott is történt egy meglepetés. Grizzlies elvitte az első meccset. Hadd kezdjem azzal, hogy mi mindennek kellett megtörténni ahhoz, hogy a Grizzlies meccset nyerhessen. És ez tényleg nem Grizzlies hate, tudjátok, hogy a második kedvenc csapatom deklaráltan, de gyakorlatilag Gobert fault probléma, Jazz gyengén dobja a tripláit, és Donovan Mitchell nem játszik, úgyhogy igazából az egyetlen olyan játékos, aki érdemben is tudja támadni a gyűrűt, bár Conley nem végzett rossz munkát ilyen szempontból, és elég nagy meccse volt, az is kiesett. És itt gyakorlatilag, ha mindezt meghallom, akkor azt mondom, hogy na jó, igen, elég szar meccsap a Grizzliesnek a Jazz, de azért egy ilyen meccset meg kell nyerni. Hát egy ilyen meccset sikerült éppen hogy megnyerni. Szóval biztató, nagyon örültem, mint szurkoló, de ha most éppen nem kéne, akkor ez 4-1 lesz az a párharc. Remélem, hogy elő tudnak állni valamivel a Memphisnél, mert stratégiailag ezt a meccset nem a Memphis nyerte. Abban teljesen biztos vagyok.
Igen, de egyetértünk. Ha közzevághatok, abban a szempontból azért meg nem értek egyet, hogy mivel nyerték meg ezt a meccset azzal, amiben egyébként is a legjobbak, ugye, hogy nagyon sok labdaladást harcolnak, és nagyon jó transition csapat.
Meg a festékben ugye tudtak dominálni Gobert hiányában.
Gyakorlatilag ez a három fő erősségük így van. Ugye a festékben szerzett pontok a stílek kiharcolása, tehát labda eladások kiharcolása és a fast break, és ebben azért nagyon jók voltak, tehát 12 fast break point, 12 fast break pont azért nagyon jó, és ugye 15 pontot dobtak a Jazz labda eladásaiból is, úgyhogy ebből a szempontból azért oda tették magukat, de tény és való, hogy itt azért a mérkőzés, és ezt beszéltük külön a chaten, vagy talán telefonon, hogy az, hogy 25 percet játszott Gobert, és ugye kipontozták, vagy kipontozta saját magát, mert szerintem azért a faltok nagy része jogos volt, az kulcs volt, és persze, tehát vele azért plusz 9 volt az alatt a 25 perc alatt.
Ez a durva.
Még egy ilyen gyenge dobó estén is. És amivel kapcsolatban meg, ugye Donovan Mitchell itt érdekes kérdés, tehát rohadtul akart játszani, sejtek össze is veszett a vezetőséggel, amiért nem engedték, és az is felmerül az a kérdés, hogyha nem engedte a vezetőség játszani, akkor az csak azért lehet, mert féltek egy esetleges súlyosabb sérüléstől, nem? Tehát van 200 plusz millió dollár beleinvestálva a csávóba, miért ne, ez az egyetlen dolog van, amit el tudok képzelni, hogy egy playoff meccsen miért nem engedett pályára lépni, félsz attól, hogy még nem egészséges, és rásérülhet. Akkor viszont felmerül a kérdés, hogy ha nem engedték az első mérkőzésen játszani, mitől fogják engedni a másodikon?
Aha. Most hirtelen össze kellett számolnom, hogy te a ruki szerződését és a hosszabbítását is beleszámoltad, mert azért még nem 200 milliós a ruki hosszabbítás, de igen, valóban, összességében tényleg ez a helyzet, és egyet is értek, sőt, szerintem úgy is gondolták, hogy a Memphis-t meg tudják akár egy Donovan Mitchell nélküli szériában is verni. Én határozottan ezt gondolom, örülök neki, hogy a lendületben lévő Memphis azt mondta, hogy a nagy szart, és egyébként meg Brooks és Morant is nagyon odarakta magát támadásban, tehát Brooksból a jó Brooksot láttuk, jó dobás kiválasztással, Morant pedig egyelőre a playoffban abszolút hozza magát, és ezt a Morantet szeretné látni szerintem minden Memphis drukker. Szeretném még kiemelni azt, hogy Jonas Valanciunas, amikor Gobertrel van szemben, akkor hirtelen teljesen esélytelennek tűnik. Ez annyira rossz ez a matchup neki. Egyszerűen, és ehhez képest is harcol, néhány pattanót, főleg védőpattanót azért így is tud szedni, de ez a nagyon érdekes, az egész párharcban ezt fogom figyelni, hogy Valanciunast lehet-e úgy fenntartani, hogy minél kevesebbet kerüljön szembe Gobertrel? Lehet-e olyan játékokat hívni, ahol Gobertnek elvonod a figyelmét? Ha ezt meg tudja csinálni a Memphis, és valahogy Valanciunas legalább közepesen tud érvényesülni, mert most így, hogy Gobert falt problémákkal küzdött, így legalább, hát nem csak közepesen tudott érvényesülni, hanem teljesen rendben volt ez a mai meccs tőle, de hogyha ezt folyamatosan tudná hozni a Grizzlies, akkor tudnék abban bízni, hogy itt szoros meccsek lehetnek, és talán szoros párharc. Meglátjuk a második meccsen, az is, hogy fog ez kinézni Donovan Mitchell-lel. Például ez egy érdekes kérdés, Zoli, fel is teszem neked, hogy mi van akkor, hogyha visszajön Mitchell, viszont akkor meg túlságosan rákoncentrál a Jazz, és egy Dillon Brooks fogja fogni, és lehet, hogy ők akkor ezért nem biztos, hogy rögtön az első meccsükön már Mitchell-lel hatékonyak lesznek. Akkor megint csak egy zicser adódhat a Memphis előtt.
Sőt, hogyha nem csak az emlékezetem, Mitchell-nek az advanced statjai idén nem annyira jó. És amikor felmerült az a kérdés, és ez ugye sokszor felmerült, mert szinte végig dominálta a Jazz az alapszakaszt. Szóval amikor felmerült a kérdés, hogy miért nem választunk egy MVP jelöltet tőlük, és az elején próbálták Mitchellt leerőszakolni a szakírók torkán, mert nem a szakírók választották ki Mitchellt, és ez nem volt véletlen, hogy a szakírók szinte végig Gobertet mondták, hogy a casual szurkolók és a úgymond a kosárlabda aztán annyira nem értő média személyiségek, akiket ugye látunk YouTube-on, vagy a TNT-n, vagy az ABC-n, tudjátok, kiről beszélünk, sokszor üvöltenek is. Szóval ők próbálták meg Mitchellt említeni, és akkor mondták a szakírók, hogy nem, Mitchell nem lehet MVP. Hogyan lehetne MVP, amikor a saját csapatából is egyértelműen nem a legjobb játékos.
Yeah.
És ezt azzal támasztottak alá, hogy bizony vagy az adenstatoknak nagy része, vagy talán szinte az összes, nem szerette idén Donovan Mitchellt, azt hiszem a plusz-minusz sem.
Hát főleg a plusz-minusz, tehát ugye itt az, hogy Gobertrel valami nem tudom tizenhány ponttal volt jobb a Jazz a pályán, miközben Mitchell-lel meg talán plusz kettő. Tehát, hogy igen. Azért ez egy...
Igen, majdnem ilyen neutrál volt, igen. Felmerül alapban is a kérdés, hogy oké, nem, ez így erős. Tehát vele akartam tenni a kérdés, hogy mi van, hogyha playoffban is akár jobb Mitchell nélkül a Jazz, mint vele, de nyilván ez nem lehet igaz.
Nem.
Mert itt azt mondjuk, hogy oké, dobjuk ki az adenstatokat, és nézzük a meccseket, és eszünkbe jut a tavalyi 60 pontos meccse.
Ő tudja támadni a gyűrűt. Tehát igen. Van egy dimenzió, amit csak ő tud. Most ez, hogy ezt a sérülése után milyen hatékonysággal teszi, azt meglátjuk, de már a Denvernél is mondtuk, hogy az is jó volt, hogy Campazzo támadta a gyűrűt, meg az is, hogy Morris. Hát akkor esetleg, az milyen jó lesz, hogy Mitchell.
Esetleg azt talán kijelenthetjük, és ebben talán meg tudunk egyezni, hogy amikor Mitchell játszik, akkor van a legmagasabb plafonja a Jazznek, viszont amikor ő játszik, akkor a padló viszont picivel alább kerül, mint a normál.
Igen, az.
Ez így szerintem helytelen, nem?
Abszolút.
És ezért lesz kér. És ebből a szempontból meg minél hamarabb jöjjön vissza, mert akkor van idén a Jazznek bajnoki címet, akkor van idén esélye a Jazznek bajnoki címet nyerni. Ha Mitchell úgy tud jól játszani, hogy nem kell feltétlenül szarra dominálni a labdát, és körülötte mindenki teszi a dolgát, és úgymond őt jó színben tüntetik fel, és akkor tud igazából a legjobb Jazz előbukkanni, de ez nem garancia, hogy ezt erre a szintre el fog jutni a Jazz, és itt azért kérdőjel az, hogyha még őt a legjobb színében is tüntetik fel, az a legjobb szín, az tradicionálisan, historikusan elége ahhoz, hogy a bajnoki csapat legjobb játékosa legyen. Mm. Ez egy nagyon érdekes kérdés, amiben főleg azért a Jazz drukkerek hisznek, de mi sem feltétlenül zárjuk ki, csak látnunk kell.
Yep. Hát nem tudom, hány szót tudunk mondani a Boston-Brooklyn párharcról, mert tulajdonképpen az volt, hogy a Boston támadásban annyira rosszul nézett ki, hogy a legrosszabb bostoni rémálmak váltak úgymond valóra, és mindezt úgy, hogy Kembának még nem is volt annyira vészes meccse, de tulajdonképpen a Brooklynnak, amit előre beharangoztunk, hogy ők switchelni fognak, igen, ezt csinálták végig. A Brooklynnak elég volt ez arra, hogy teljesen lenullázza a Bostont, ugyanis a Bostonnál az egyegyezések tragikus hatékonyságúak voltak, és semmi más nem tudtak a switching ellen kitalálni, pedig mindenki tudta, hogy ez következik, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy most Brown hiánya, vagy hogy mire fogjam, de azért majd szerintem ezután a széria után, ha ez így megy tovább, mert most egy meccs után is egy picit elővenném Stevenst. Egyébként a Boston védekezése teljesen rendben volt én részemről, elégedetlennék vele, szerintem nagyon jó területekre helyezték a hangsúlyt, a három sztár megdobta a maga pontjait, senki más nem tudott gyakorlatilag érvényesülni, nem kaptak sok pontot. Itt a Boston támadása lesz az, ami ezt a szériát 4-0-nál bármennyivel is szorosabbá teheti, és egyelőre az első meccsen nagyon rosszul néztek ki.
Szerintem szinte minden következtetését helytálló. A Celtics védekezésben egészen jól nézett ki, Tatum, KD-n különösen jól nézett ki, uh-huh. 32 pontot dobott ugye KD 25 dobásból, viszont 10 mezőn kísérlete ment csak be. Ez nem rossz hatékonyság egyébként 25 dobással 32 pont, de nem is olyan földön túli. És amikor Tatum főleg az első fél időben fogta KD-t, akkor nem volt azért ez reménytelen abszolút, és switchekből természetesen, amikor ugye Tristan Thompson vagy Fournier került Duranttal szembe, akkor nyilván megette őket reggelire. Ugye, ha KD egészséges, és mondjuk akár a 90%-át hozza a pre-Achilles állapotának, az már szinte egy megállíthatatlan játékos, és nem is itt kell tényleg keresgélni majd a megoldást a Celticsnél. Ami megoldás lehet, az, hogy tényleg a támadó játékokat valahogy beindítani, mert ott nagyon komoly hiányosságok voltak, és amikor nyomotta A Brooklynnak volt például egy 7-0-ás futása. Ebből is látszik, hogy miért is említünk meg egy ilyen 7-0-ás futást, mert ez futás lehetett. És ugye hosszú ideig nem is dobott egyik csapat sem úgy igazán pontot, de a Celtics meg beragadt nullára ott 3-4 a harmadik negyedben így van. És egyszerűen ez nem fér bele a play-offban, még egy olyan csapat ellen sem, amelyik azért...
Nem áll túl jó védőkből, maradjunk annyiban.
Így van. És az a probléma ezzel az egésszel, hogy ennél a Nets fog sokkal jobban játszani támadásban, amikor tényleg a hármasuk az berak 100 pontot a közösbe, biztos vagyok benne, hogy lesz ilyen mérkőzés. Nehéz egyszerűen olyan eshetőséget kitalálni a fejembe, hogy hol és hogyan lehet esélye a Celticsnek. Csak az jut eszembe, hogy Térum megint nyom egy 50-est.
Nem is tudom, de nem kötném emberhez, hanem egy ilyen nagyon fura ötletem van, hogyha már minden switch-el ugye a Brooklyn, akkor miért nem próbálkoznak például azzal, hogy gyűrűhöz közel kapják a labdát mezőny emberek. Tehát mind Fournier, mind Tétum, de megkockáztatom, hogyha kisember van rajta, még Kemba is, szerintem egy poszt-up pozícióból full eredményes lehetne. És nyilván nem lehet poszt-uppal megnyerni egy meccset a Brooklyn ellen, hát ezt mindenki érti, de hogy aztán utána abból ki tudsz-e passzolni, rákényszeríted-e a végig switchelő, ezzel rákényszeríted a végig switchelő netszet arra, hogy esetleg beduplázzon, és végre legyenek üres tripláid, hát ezt érdemes lenne megpróbálni példának okáért. A másik pedig, hogy egyszerűen tudatosabban kell a switching defense-t kihasználni abból a szempontból, hogy a legrosszabb védő, aki a pályán van, az kerüljön rád, és utána indulj el Kemba Walker. Utána akár Fournier is induljon el, Smart is induljon el, és nyilván Tatum is, már előző beharangozóban is mondtuk, hogy Tatum ISO-ban nem a leghatékonyabb, talán nem ezt kéne erőltetni. Oké, akkor mondjuk induljon el Kemba egy sokkal lassabb védőn. Van ilyen a pályán? Bőven.
Igen.
Ezeket valahogy nem elég tudatosan csinálta a Celtics, ami nem jellemző egyáltalán a Stevens csapatokra. Úgyhogy abban bízok mondjuk a párharc élvezhetősége szempontjából, hogy azért a Celtics ennél összeszedettebb lesz a második meccsen.
Igen, hát ugye Tatum és Walker ketten együtt 11/36-ot dobtak, és a Celtics összességében mint csapat 36,9%-kal, tehát ennél nem sokkal jobban, mint ahogy külön Tatum és Walker, akik ugye még rosszabbul dobtak együtt, mint a csapat. Ez már nyilván azért sok mindent elmond, és meg lehet azért abszolút találni ebben a pozitívumot, hiszen gyakorlatilag szinte végig meccsbe voltak, sőt mondhatjuk, hogy a teljes 48 percben meccsbe voltak, úgyhogy támadásban ennél ez sokkal-sokkal többre képes még ez a Brown nélküli csapat is. Úgyhogy én megvárnám a második mérkőzést, mielőtt úgy igazán pánikolni kezdek. Nyilván a Netszet mondtuk a párac előtt is, mint majdani győztes, de az első meccsen kifejezetten jól védekezett a Celtics, és sok olyan dobást kihagytak, amit szerintem már a második mérkőzésen értékesíteni fognak. De a probléma ugye az, hogy egy olyan offenzív juggernaut van a túloldalon, hogy még ha sokkal jobban is támadnak, még akkor is benne van a pakliba, hogy kapnak egy 130-at, mert egyszerűen megállíthatatlan lesz a Netsz. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit tudnak ma éjjel kihozni magukból és egymásból.
Na kérem, akkor mi pedig végig is gyalogoltunk itt a párharcokon. A következő adásoknak arra gondoltam, hogy az elején vagy a végén, közepén valamikor beillesztünk ilyen NBA díjakat mi is. Nem egy külön adást csinálunk róla, mert mindig lesz miről beszélgetni itt az első kör alatt, hanem akkor majd szépen sorra vesszük mi is ezeket a díjakat, és Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is, hát nyilván jó párszor jelentkezünk a következő 2-3 hét folyamán.
Örülök, hogy itt lehettem. A héten végre megkapom én is az oltásomat. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, hamarosan jelentkezünk. Köszi szépen, hogy hallgattok, hogy velünk vagytok, hogy támogattok. Minden jót, sziasztok!